2023. február 21-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén Nyárádszeredában méhészeti szakmai előadásokra került sor, és mézlovagokat avattak. A Gazda Élet mikrofonjával mi is ott voltunk.
Magyarországról képviselteti magát 8 lovagrend a 15-ből. Sajnos a külhoni lovagrendek nem jöttek el, és erdélyi lovagrendek mind a 4 képviselteti magát.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Válogatósak a hazai vásárlók, a csíkszentmártoni Miklósi Attila fiatal mezőgazdasági vállalkozóval beszélgetünk.
Nyugaton, ahogy látjuk a piacon és az üzletekben, ott mind normális méretű pityóka van. Nem tudom, hogy miért itt nálunk, lent, főleg a délen a nagy-nagy pityókat kérik.
Vegyszermentesen termeszti a zöldségeket a csíkdánfalvi Boyer Albin biotermelő. Őt kérdezzük.
Első perctől fogva nekünk az volt a célunk, hogy a gyermekünket egészségesen neveljük. Az mellett mennyit tudunk értékesíteni, az már most tiszta.
Még egy kevéssel bővülhet a kecskeállomány, de a kérdés, lesz-e, aki gondozza őket? Ábrahám Piroska, nagytusnádi kecsketenyésztő válaszol kérdéseinkre.
A 100-ig félmi, hát addig nincsen probléma, de most nincsen hely. Ma így is egy kicsit megszükültünk. Nem mindegy, hogy jól étessük, gondozzuk, hanem meg kell a saját helye is legyen.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szombaton Nyárádszeredában hazai és határon túli méhészek szakmai előadások keretében az ágazat problémáit, támogatottságát és a jövőbeni lehetőségeit beszélték meg. Ott készült a most következő összeállításunk.
Báda Ernő vagyok, Nyárádvölgyi Mészegyesület és Erdély Magyar Mészegyesület elnöke.
Sikerült összehozni ezt a szakmai találkozót itt Nyárádszeredában, és mézlovagokat is avatnak. Én úgy tudom, hogy már nagyon rég készülnek erre az eseményre.
Nagyon rég készülünk, nagyon szerencsés helyzet, hogy valahogy meg tudtuk szervezni ezt. Különböző okokból mindig halasztásra került, és nagyon örvendek, hogy most ez meg tudott lenni.
Honnan jöttek az érdeklődők, mert tele a terem?
Magyarországról képviselteti magát 8 lovagrend a 15-ből. Sajnos a külhoni lovagrendek nem jöttek el, és erdélyi lovagrendek mind a 4 képviselteti magát. Székelyföld és Szászmegyesről, Nagyenyedről, Vesztercéről, Kolozsvárról, tehát ez egy igazi erdélyi magyar méhész találkozó.
Mi a küldetés ennek az előadás sorozatnak?
Szakmailag is tapasztalatcserét, nagyon nehéz helyzetben van az ágazatunk, megoldásokat kellene keresni, a mézeladás nem működik Európa szerte, és azon kívül is mindig vannak aktuális egészségügyi, meg technológiai dolgok, amiket meg szoktunk beszélni.
A mai napon 10 méhész lovaggá is ütnek. Nehéz volt a választás, mert bizonyára nagyon sokan megérdemelnék, hogy mézlovagok legyenek.
Nehezen indult a szervezés, nehezen indult a összeszedés, de egy pontba nagyon beindult, és egymás után gondolkozás nélkül mondták a kollégák az igent.
Mivel jár ez a mézlovagiság?
Kötelesség, eskütétel. Nagyon jó a csapat, a 10 lovag, akit avattunk ma. Fiatalok, tetreképesek, ambiciósok.
Prosz Péter, Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnök.
Milyen gondokkal küzdködnek a magyar méhészek?
Nagyon sok gonddal küzdünk, nem csak magyar méhészek, hanem az Európai Unióban méhészkedők, különösen azok a méztermelők, akik nem tudják közvetlenül értékesíteni a mézüket, nem nagyban hordóban szeretnék eladni a nyugat-európai mézletöltő üzemekbe. Nyugat-európai nagy mézletöltő üzemek sajnos az elmúlt 2 évben nem használják az unióban termelt mézet a méz kicsomagolásához. 2/3, amit felhasználnak mézet, az Kínából és Ukrajnából származik. Itt óriási mennyiségekről beszélünk, körülbelül 150 ezer tonna méz, ez a 2 országból származó mennyiség. Az uniós termelők pedig bajba vannak, hiszen olyan árszinten érkezik Ukrajnából és Kínából a méz, amely árszinten az uniós termelő nem tud termelni, hiszen nekünk a kiadásaink ugyanúgy egekbe mentek, mint bármely más ágazat, vagy akár a magánember kiadásai. Ugye az élő munka nagyon drága lett, nekünk a méh takarmányunk, a cukor nagyon drága lett, az üzemanyagköltség felment. Ma kijelenthető, hogy az Európai Unióban mézet termelni sokkal drágább, mint harmadik országból importálni. Viszont a politikusoknak tudomásul kell venni, hogy olyan tenyészállataink vannak, amelyek fenntartják környezetünket a beporzás révén. A méhészeti ágazat nagyságától függ a mezőgazdaság, rengeteg növény beporzást igényel. Ha mi nem tudunk megélni a termékeinkből, akkor így abba hagyják az emberek a méhészkedést az unióban, és nem lesz beporzás.
Hatos György vagyok, a Székelygazda Szervezetek falugazdásza, kertészmérnök.
A következő periódusra mire számíthatnak a hazai méhészek?
Nagyjából az elmúlt években gyakorolt nemzeti programjára számíthatnak, minimális változásokkal. Remélem azt, hogy minél inkább megfelelőképpen ki fogják tudni használni a méhészek, és ugye ott vannak a méhész egyesületeknek szóló támogatások. Én szorgalmazom a méhész egyesület elnököket, hogy azokat minél inkább próbálják meg kihasználni, mert az elmúlt évek tendenciája az volt, hogy különböző okok miatt nem fértek hozzá ezekhez a pénzekhez. Azon kell dolgozzunk, hogy ezt minél átláthatóbbá és minél elérhetőbbé tudjuk tenni, és minél inkább tudjanak a méhészek ezekből profitálni.
Minden méhész profitálhat, vagy ahhoz egy bizonyos családlétszám kell, hogy részt vessen ebben a programban?
Több pilléren, több féleképpen kell ugye megfeleljenek a méhészek. A családlétszám az bizonyos tételeknél fontos, pótkocsi vásárlásnál, vándoroltatásnál, meg a kaptárvásárlásoknál, más támogatásoknál, azoknál a kis kisebb létszámú méhészetek is ugyanúgy profitálhatnak belőle, és tudják érvényesíteni magukat. Annyi, hogy nagyon fontos az, hogy ugye a méhészet legyen bejegyezve, a nemesítő állomásnál a kaptár azonosító számokat ugye azt be kell szerezni, és nagyon fontos az, hogy méhész diplomája legyen, hogy tudjon pályázni, és tudja ezeket a pénzeket lehívni.
Minden támogatás jól jön a méhésznek is. Mi segítene igazából a méhészen? Milyen támogatási forma, vagy milyen segítség jönne jól?
Nagyon jó lenne az, hogyha lenne a méhészeknek is egy állandó támogatása. Az óriási segítene például a méhészeteken, mert akkor lenne, amire konkrétan minden esztendőben támaszkodjanak, és tudják azt, hogyha igenis ezt az állomány mennyiséget, ez a család létszámot fenntartsák, akkor az a támogatás ott lesz, arra számíthatnak. És az lenne az igazi, az ideális, hogyha akkora lenne ez a támogatásnak a mértéke, hogy legalább a telelő méznek a mennyiségének, ugyebár, hogyha például most bejön egy szárazság, vagy bejön egy valamilyen másik probléma, akkor is abból a pénzösszegből, akkor ezt a telelő táplálékot meg tudnák ugye vásárolni, akkor fel tudnák etetni a méhcsaládokkal, és akkor ezáltal tudnunk folyamatosan biztosítani, hogy az a család létszám, ami jelenleg például itt az országban van, akkor az megmaradna a következő évekre is. Ez most úgy számoltuk ki, hogy egy olyan 20 eurós nagyságrendű lenne. Ezt, hogy most konkrétan egy beporzó támogatásképpen, vagy egy állatjóléti támogatásképpen sikerülne ezt kivitelezzük, ez még a jövő kérdése.
Tosvás Zsolt a nevem, méhész Ákosfalváron.
A hazai méhészek minőségi mézet termelnek, de mégis valahogy nem tudják úgy értékesíteni, ahogy szeretnék. Mi ennek a magyarázata ön szerint?
Sajnos a kínai méz és az ukrán vámmentes méz a háború miatt sikerült egy olyan mézárat felállítani az Európai Uniónak, amellyel szemben per pillanat a romániai, de ugyanakkor a bulgár meg a magyarországi méhészek nem tudják a versenyképességet felvenni. Egyelőre stagnál ez a piac, kisebb méhészetek, nagyobb méhészetek igyekeznek kiszerelésben megoldani a méznek az ellátását a vevők irányában. A felvásárlási ár is nagyon-nagyon visszaesett. Nagyon sok méhésznél méz van a készleten tavaly, sőt, van tavaly előtti mézük is.
Miért kell nagy tételbe leadni? Hamarabb jön a pénz?
Több méhész, és én ezt tudom állítani számok szerint is, meg tapasztalatból is, hogy 80%-a a méhészeknek Romániában nagykereskedelmi áron próbálja mézét értékesíteni. Mind visszatekintenek a covidos időszakra 2020-2021-re, amikor mézhiány volt, és egyfajta pánik alakult ki Európában a mézfelvásárlásra kapcsolatosan. Akkor jött az, hogy nagy mennyiségbe vásárolt Európa mézet úgy Romániától, mint Bulgáriától, még Magyarországtól, eléggé nagy áron. Na most a mézkészlet felhalmozott valamilyen szinten Európában a üzletek raktárjaiban, és per pillanat nincs szükség mézre.
Na jó, de a méznek nincs szavatosság ideje. Az bármikor felhasználható lenne.
Persze, hogy igen. Ezért ülnek a méhészek sajnos a nagy stokkokkal otthon, általában 300 kilós kiszerelésben. Igen ám, de áprilisben indul a repce. A vándormészeknek szükségük van egy bizonyos tőkére, amit be kell újra fektetni, majd el kell indulni. Kamionok fenntartása, vannak költségek lakókocsikra, a méh állományoknak a kezelésére, sőt, valamilyen szinten a téliás mézes lepény etetésre is. Ezt valamiből kell fedezni, és nagyon sokszor nem elegendő az a 20% vagy 30% visszatartott méz, amit direkt eladásban adunk tovább, mert az esetleg egy létfontosságú fenntartás számít, amiből az a család megél, de nem elegendő ahhoz, hogy ezt befektetni az újrakezdéshez, mert minden tavasszal úgy vagyunk mi is, mint a méhecskék, újra kezdjük ugyanazt az aktivitást, amit a tavaly áprilisban kezdtünk a repcevirágzáskor.
A támogatások ezek segítenek a méhészen?
Segítenek bizonyos szerszámok, felszerelések megvételében kedvezményes áron. Sőt, még lehet igényelni az üzemanyagnak is egy bizonyos részét vissza. De sajnos nem elegendő ahhoz, hogy el tudjunk indulni.
Mi segítene a hazai méhészen? Milyen támogatás vagy milyen segítség?
Kialakítani egy olyan kóta szabályt, egy olyan támogatás, mint a mezőgazdaság más ágazataiban, egy bizonyos fix összeget, amivel azt mondaná a méhész, hogy ha el tudja adni a méhét abban az évben, ha nem tudja eladni, ő újra tudja minden tavasszal kezdeni a vándorlást.
Délután a református templomban ünnepélyes keretek között tartották meg a nyárádvölgyi bocskai mézlovagrend avató ünnepségét. Ács János, Ács József, Bodoni Sándor Levente, Krizsán Tibor, Mihály Mónika, Ozsvád Zsolt, Páncél Vilmos, Szokács András Zoltán, Tóth Dániel Ernő és Vulkán Adalbert Csaba tette le az esküt, és vált a lovagrend tagjává.
Szakács András vagyok.
Mit jelent ez a méz lovagi cím Szakács Andrásnak?
20 éves munkám eredménye, gondolom. Tehát 20 éve méhészkedem, egyesületi tag vagyok itt is, egy másik egyesületben is, és gondolom, hogy valamiért kiválasztottak erre a címre.
Meglepetés volt a felkérés, vagy az ember azért számít arra, mert tudja, hogy mi munkát befektetett?
Már több éve készülődött a lovagrend megalakítása. Meglepetés nem volt, de jól esik, hogy felkértek.
Eddig is a méz mellett kampányolt, de most mézlovakként úgymond hivatali kötelessége is lett.
Így van, tehát ez lesz a célkitűzésünk, hogy a mézet reklámozzuk, terjesszük, és valamennyire harcoljunk úgymond a hamis mézek ellen.
Páncél Vilmost is mézlovaggá avatták itt Nyárádszeredában. Ez mit jelent önnek?
Egy szakmai elégtételt elsősorban. Ugye 10 lovagot avatnak. Külön öröm számomra az, hogy egy újonnan alakult lovagrendnek lehetek az első csapatában.
Ez felelősséggel is jár?
Szerintem csak felelősséggel kell járjon. Rengeteg munka hárul ránk ezzel, ugye itt nem kitüntetést kapunk, hanem munkát kapunk. Nekünk a fő munkánk ezután az lesz, hogy az emberekben tudatosítsuk a mézfogyasztást, nem csak, hogy áru legyen, hanem az egészséges táplálkozásnak egy elengedhetetlen lánceme a mézfogyasztás. Ezt tudatosítani kell, ezt hirdetni kell, ezt lépten nyomon kell mondani.
Azért volt egy kanyar is ebben a mézlovag avatásban, mert Báldé Ernő elnök urat is mézlovaggá avatták. Erre számított, vagy ez tényleg nagy meglepetés?
Nem számítottam, én szedtem össze a csapatot, én saját magamat nem szerettem volna kinevezni, hogy én is lovag legyek. Gondoltam, hogy majd a lovagok döntenek, hogy én is megérdemlem, vagy nem, de megleptek a kollégák, a templomba elővarázsoltak még egy ruhát, és megkértek szépen, hogy én is legyek lovag.
Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült Nyárádszeredában. Forduljunk bizalommal a kistermelőkhöz, fogyasszunk helyi, egészséges termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Muszka Sándor és népi zenekara muzsikált, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele. Az őrölt piros paprika úgy őrzi meg színét és illatát, ha néhány egész babérlevelet teszünk a tartójába. Nem fut ki az olaj a hús sütésekor, ha egy parafa dugót teszünk az olajba. Nem penészedik meg a gyümölcs, ha gyümölcstálba fokhagymát teszünk. Ha nokedlit készítünk levesbetétnek, tegyünk a tésztájába apróra vágott petrezselyem zöldet, finom ízt ad és mutatós is.
Szeretnék hajnal csillag lenni, babám ablakába beragyogni, beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára, beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle. Sarkon van egy özvegy asszonyházam, abban van a lánya vetett ágyam, benne van a sejem ágy takaró, ez a kislány de kedvemre való, benne van a sejem ágy takaró, ez a kislány de kedvemre való. Szánom, bánom, amit cselekedtem, meg szerelembe estem, szerelembe nem estem, csak szóba sajnálom, de nem tehetek róla. Szerelembe nem estem, csak szóba sajnálom, de nem tehetek róla. Csak szóba sajnálom, de nem tehetek róla.
Miklósi Attila vagyok, Csíkszentmartonról.
Mennyire nehéz a vállalkozó élete manapság?
Van nehézség benne, van szépség, van jóság. Merem ajánlani minden fiatalnak, hogy próbálkozzon vele.
Sokan mondják, hogy ha a magam ura vagyok, akkor jobban hajtom, mint a hajcsár, ahogy hajtana engem.
Hát igen, szabadságom van, hogy szabad legyek, hogy tudjak dolgozni. Én mezőgazdasz vagyok, mezőgazdasz család, és itt éppen olyan sok szabadság nincsen. Profitosabb a pityóka termesztés, de mellette a vetésforgó kép buzát is és répát is termesztünk.
Van állat is, ami elfogyassza, vagy ez eladásra kerül?
Sajnos állat nincsen, eladásra kerül piacon.
Milyen a piac? Mennyire fizetik meg a terméket? Most az utóbbi időben úgy tűnt, mintha a hazai terméknek jobban lenne értéke, mint évekkel ezelőtt. Ezt mennyire érzi a termelő? Vagy csak a kereskedő veszi le megint a tejfölt?
Igen, mi mind termelők elsősorban minőséget kéne termesszünk, a jó minőségű pityókat el lehet adni. Én szerintem az a probléma, hogy nincsenek felkészülve azok a gazdák, akik kevesebbet termesztenek, hogy milyen minőség, ha jó minőségű termesztesz, akármennyit el lehet adni.
Mekkora területen termesztő a krumplit?
Nekünk összgazdaságunk 68 hektár, amiből 27 hektár krumpli termesztés volt a tavaly, de általában 25 és 27 hektár pityókánk van.
Étkezési burgonyát termeszt, vagy termeszt csipszburgonyát is?
Nekünk étkezési burgonyánk van, ezzel az ipari csipszpityókával még nem csináltunk szerződést. 2 éve itt mellettünk Szent Simonban lett egy fejdolgozó, ő most kezdett fejvásárolni. Gondolkozunk rajta, hogy adjunk is, de eddig a vetőmagokkal úgy voltunk felkészülve, hogy az étkezési pityókánk van.
Mi a tapasztalat, mi a menő, melyik fajta, vagy az emberek mi alapján válogatják, amikor vásárolják a krumplit?
Szerintem ez piactól, időszaktól, hónaptól függ, hogy melyik pityókat vásárolják. Tehát a legnagyobb felvásárló az országunkban szerintem a déli részek, azok pedig általában a nagy pityókat szeretik, de vannak, tehát időszakonként karácsony évvégére a piros, évelején aztán jön a fehér, de megvan minden fajtának a maga jellege, tehát az egyikből csinálnak szalmapityókat, a másikból csinálnak levest, a harmadikból pürét.
Általában a háziasszony is a piacon inkább a nagyot szereti megvenni, meg könnyebben lehet pucolni, de azt mondják, hogy a közepes méret az az igazi, abban van igazi tápérték.
Igen, hát nyugaton, ahogy látjuk a piacon és az üzletekben, ott mind normális méretű pityóka van. Nem tudom, hogy miért itt nálunk, lent, főleg ott délen a nagy-nagy pityókat kérik. Az is igaz, hogy a feleségem is, ha lemegy a pincébe, ő is a nagyobbat hozza fel. Én azt mondanám, hogy a normális méretű pityók a legfinomabb a fogyasztásra.
Abban nem gondolkodott, hogy csomagolja is, vagy esetleg amit nem tud eladni, akkor az felvágva másképpen értékesítse, hogy ne vesszen annyi kárba, mert tavasszal sokan elég nagy mennyiséget kidobnak épp amiatt, hogy már összetöppet, nem keresték, nincsen ára, és ha feldolgozná valamilyen szinten, akkor talán nem lenne akkor a veszteség a termelőnek.
Mi mikor kezdtük, akkor a pityókat 40 kilós zsákba tettük először, ezelőtt 20 évvel, aztán mind-mind jöttünk lefele, ezelőtt egy olyan 5-10 évvel már 25 kilóst, és 2 éve rá vagyunk kényszerítve, hogy 10 kilós csomagolást is teszünk a piacra, azért, hogy bírja el akármilyen vásárló, ha idősebb is, hogyha kevesebb kell neki, akkor is.
Megvan minden felszerelése hozzá, hogy tudjon csomagolni, mosni, szortálni?
Igen, megvan minden felszerelésünk hozzá. Már elég rég, hogy ezt csináljuk. Minden pénzünket ebbe fektettük. Mosni nem mosunk pityókat. szerencsés helyzetben is vagyunk, vannak itt olyan területeink, amelyek nem is követelnék a mosást. Homokosabb területek, jó színe van a pityókának.
Hova kerül el, amit megtermeszt? Szerződése van nagy áruházakkal, vagy ki van alakulva a klienskör, és akkor elviszik itthonról?
Igen, egy kisebb szerződésünk van, hál' Istennek, egy 3 éve. Azok 30%-át elviszik a mi termésünknek, a többi pedig szabad piacra van kínálva.
Most jó az ára a krumplinak?
Mit tudnék mondani? Hát úgy hangzik, hogy jó az ára, mert egy 30%-kal nagyobb, mint a tavaly, de ha megszámoljuk a költségeit, hogy mennyibe kerülnek a ráfordított dolgok, akkor nem. Tavaly 1 láj 20-ban érettük a pityókat, most 1 láj 60, 1 láj 70-ban ér, tehát az egy olyan 30%-os emelkedés, de hogyha nézzük a műtrágyak, az energia árakat, akkor még ott sem vagyunk, sajnos.
A járvány ideje alatt volt egy periódus, amikor nem jött külföldről a termék. Ez jót tett a hazai termelőnek? Akkor érződött az, hogy van rangja és becsülete a hazai terméknek?
Igen, ez nagyon érződött. Egyenrangon vagyunk most már téve a nyugati országokhoz. Ugyanannyi pénzért behozzák, amennyit mi termékünk piacra kerül.
A vásárlói szokásokon alakította a járvány. Keresik-e a helyét, a miénket, az egészségesebb terméket, hogy nem utazott nem tudom hány ezer kilométert? Erre gondolnak-e a vásárlók, vagy megint nem szempont?
Én úgy érzem, hogy hova tovább kevesebb a krumpli fogyasztás. Hogy kevesebb a fiatal, vagy nem tudom mi történik, a fogyasztás csökken. Nem esznek annyi krumplit, mint eddig.
Ezek a kampányok tesznek be a krumplitermesztőknek, hogy a salátákat promoválják, és nem esetleg ezt a finom krumplit?
Nem tudom, pedig úgy mondták mindig, hogy a szegény ember étele a pityókat, de hát mintha nem fogy annyi.
Bizonyára nincs annyi szegény ember.
Hát nem tudom, mit mondanék erre, igen. Drágának tűnik, de ha viszonyítjuk más árakhoz, az szerintem nem.
Emellett még valami mással lehetne foglalkozni? Vagy ez egész embert kíván, ez a vállalkozás?
Mezőgazdaságban egész évben ott kell legyél. Ahogy indul a tavasz, ültetéssel kezdődik, végig egész évben, ugye a mezőgazdaság várja az esőt, annak rend a legjobban. Egész évben nézed a termést, most már hova tovább többet kell permeteznünk, hogy megmaradjon a termés. És nagy a ráfordítás. Év végére jön meg az eredménye, és csak utána tudod értékesíteni. És ugye ekkor a tételnél, ami már nálunk van, 5-6 hónap alatt tudod értékesíteni.
Ez a birodalom, amit létrehozott, ezen erőből valósult meg, vagy pályázni is megpróbált?
Nem volt pályázatunk eddig, most lett egy ilyen szövetkezet, 5 gazda összeszövetkeztünk és csináltunk egy pályázatot, sikeres is lett. Most kell jöjjenek a gépek március után. Amúgy megvoltak nekünk a gépeink, az összegyűjtött pénzünket ráfordítottuk olyan gépekre, amelyikek kellettek. Fel vagyunk szerelkezve, minden gépünk megvan.
Volt olyan pillanat, amikor elkeseredett, hogy nem úgy jönnek be a számítások, ahogy szeretném? Meginogott egy kicsit, de aztán egyet aludt, és másnap azt mondta, hogy hát nem hagyhatom itt, hát annyi energiám és pénzem van benne, hogy ezt kell tovább vinni.
Olyan keseredek el, amikor nem esik az eső. Máskor nem. Az az egyenlen nem tudok tenni, azért már sajnos nincsenek lehetőségeink öntözésre. Akkor az ember nincs, amit csinálja. Máskor nem igazán szoktam elkeseredni.
Miklósi Attila fiatal csíkszentmártoni mezőgazdasági vállalkozót hallották az elmúlt 7,5 percben, most Gyárfás Mária énekel.
Magát tart.
Szerbén vagyok, a Bibó Form munkás, a főnöke egybe. Teljesen vegyszermentes tap és hormonoktól mentes termékeket állítunk elő. Van tej, tojás, hús, zöldség egyelőre. Kicsi mennyiségben fejlődünk folyamatosan.
Mekkora területen van ez a farm?
A farm az nagyon szétszedett állapotban van, mivel hogy nem igen vannak nagy területeink. A mezőn kisebb földek vannak, otthon vannak az állatok, fóliáink vannak külön. Úgy összesen a gazdaságunk, a zöldséges rész 70 áron van, és egy olyan 5 áron vannak az állatok összesen.
Mennyire nehéz vegyszermentesen termeszteni a mai világban? Mert azért itt a környéken bizonyára vegyszereznek, és az befolyásolhatja az ön tevékenységét is.
Igen, hát olyan szinten befolyásolja a mi tevékenységünket, hogy sajnos, hogy a vegyszeres zöldségek árakhoz képest kell mi is igazodjunk, mert még itthon nincs olyan nagy kultúrája a biominőségű termékeknek, hogy lehessen nagy árkülönbséget tenni, és ez ami minket befolyásol.
Mikor vágtak bele?
Amikor megszületett a kislányunk, akkor már mi tudtuk, hogy nem fogunk mi Németországban konvencionális zöldségtermesztésben dolgoztunk, én voltam permetező traktoros is, és ebből kifolyólag tudom, hogy mi van a külföldi vegyszeres zöldségekben. Ez volt az ok, hogy mi neki fogtunk ennek a bio zöldségesnek. Elsősorban, hogy a kislagunk minőségi bio ételeken nőjön fel.
Általában azt szokták mondani a termelők, hogy megtermeljük, de az eladás, hát az a nehezebbik oldala. Már kialakulóban van a piac? Tudjuk, akiknek termelünk? Kik lesznek azok, akik megveszik majd a termékeket?
Igen, hál' Istennek, itthon is van igény már erre a vegyszermentes termékre. Van egy speciális vásárlói körünk, van olyan vásárlónk, aki vegyszerallergiás, van olyan vásárlónk, akinek leukémiás gyermeke van, és a bizalmukat belénk fektették, hogy tőlünk vásárolják meg ezt a vegyszermentes terméket. Plusz van egy olyan vásárlói körünk, aki kimondottan csak azért jár hozzánk, mivel hogy a biónak finom az íze.
Ezt valahol interneten hirdetik, vagy most már ilyen személyes a kapcsolat, és akkor amikor kell valami, akkor hívják és megkapja az árut.
Interneten hirdetni nem hirdessük. Van egy bibófarmos oldalunk, oda jönnek a kérések, ki mit szeretne vásárolni. Oda tegyük fel mindig az aktuális, éppen beérő zöldségeinket, mert fontos, hogy lássák az emberek, hogy mi szezonálisan termelünk. Tehát azt el kell felejteni, hogy ma valaki márciusban a dinnyét termeszt. Ez nem létezik.
Mekkora körzetet szolgál ki?
Nagyon nagy a körzet, mert van, aki Felcsíkról, Alcsíkról, Csíkszeredából jön hozzánk. Így helyileg nagy a körzet, de inkább a városiaknak van nagyobb igénye a biominőségű termékekre.
Ez napi szinten ki is szállítja, vagy ide jönnek, innen veszik el?
Kérés szerint van, aki ide jön, saját maga leszedegeti, amelyik tetszik, azt levágja, megveszi. Van, aki leadja a rendelést, hogy ezt szeretne, azt szeretne, és akkor mi visszük házhoz.
Általában mi a menő? Mire van nagyobb igény?
Meglepően a speciális zöldségekre van nagy igény. Én nem gondoltam volna, hogy nagyon fog kelni a színes cukini, a fekete paradicsom. Gondoltam, hogy itthon még azért a hagyományosabb színek, formák, a divatosok, de meglepően nagyon kapnak a ritkaságainkra. Van faepér, csomó különlegességünk van, és inkább arra van az igény, ez érdekes.
Bővítésbe kell gondolkodni, mert akkor bizonyára egy idő után nem tud annyit termelni, hogy kielégítse az igényeket.
Már most nem tudjuk kielégíteni az igényeket, az az igazság, folyamatosan előre iratkoznak 3-4 napra. A bővítéssel kapcsolatban elég nehéz a kérdés, mert ekkora mennyiségből ilyen értékű zöldségekkel nem tudunk embereket folyamatosan fenntartani, és mivel most nem győzzük ezt a mennyiségű zöldségünk most van.
Mennyire lehet gépesíteni? Vagy itt legtöbb kézi munka?
Vegyszermentes termékeknél a gépesítés nem tudsz, mert nincs amit. Maximum a kapálás lehetne a sorok között, de egyelőre nekünk még nincsenek ilyen gépeink.
Ugye a reményeket beváltotta ez a vállalkozás?
Első perctől fogva nekünk az volt a célunk, hogy a gyermekünket egészségesen neveljük. Ez volt kezdettől fogva nekünk a profil, és ez folyamatosan megy, hogy az mellett mennyit tudunk értékesíteni, az már most tiszta.
Boyer Albin csigdánfalvi biotermelővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Tóth Erzsébet veszi át.
Ott a tűség az oldalát, ne szeresse a mázsúrát. Ha én aztat megtudhatnám, melyik legény haragszik rám, megölelni, megcsókolnám, mindjárt nem haragulna rám. millióért majd meghódom, de már mostan nagyobb vagyok, a legényért majd meghalok, de már mostan nagyobb vagyok, a legényért majd meghalok.
Ábrahám Piroska vagyok, Tusnádfaluba születtem 1946. január 17-én. A mindennapjaim nagyon gazdagok, azt kell mondjam. Már fejlesztem magamot is, nem hagyom, hogy leépüljek. Van nekem 70 darab kecském, 30 darab gidám, és azt én etettem én rám, de ezért most már valakit beírtam, hogy besegítse, hogy ide tetszettek jönni, de különben az én munkám ez. Van a számítógépem, van ez az udvar, amit rendezek. Az mindenkor az enyém, mert a fiamnak hatalmas beosztása van, de gazdálkodik 20 hektáron itthon. Rengeteget jár haza, de sohasem tudja ő kielégíteni azt a szükségletet, ami itt ebben az udvarban van, és ezért próbálok én, nem úgy mondjam, hogy segítek, nem úgy mondom, hogy megkértek, a saját magamtól csinálom már, én ilyen kérésre, segítségekre nem csinálnék semmit. Én az életemben magamot örökké úgy irányítottam, amit akarok, megteszek, lelkemből, szívemből, amit nem akarok, azt nem csinálom senkinek. Senkinek nem csinálom. Semmiért.
Miért kecskében gondolkodtak?
Azért gondolkoztunk kecskében, mindenkori gyermekkorom álma. Kecske örökké volt egy kecskénk. Hát azért elég méreg volt már, a kecske nem egy olyan állat, hogy mindenki szeresse. Nagyon kedves, szép, és most is nagyon szép, kedvesek, gyönyörködünk rajta, de arra úgy kell vigyázni, minden rossz gyermekekre, már állandóan rosszat csinálnak. És akkor van egy olyan fala étetés, van egy zöldség megetetés, van kár, a virágok között elé szabadulhatnak, nagyon könyörtelenek, vagy hogy is tudjam mondani, túl intelligensek az állatok között a lós, a kecske. De az a biztos, hogy nagyon-nagyon ki kell őket szolgálni, és nagyon kell szeretni. És akkor is baj történik. Azért gondolkoztunk nagyobb számba most, mert egy pályázatot csinált a fiam, nekünk van magán birtokunk 20 hektár. De tetszik-e tudni, hogy működik ez a pályázat? Úgy működik ez a pályázat, ő vett kaszál szánt, de azt valami meg kell egye. Akkor ahhoz, hogy ne legyen túl nagy problémánk, s neki én befogadjunk, mert nincs is akit nagyon, itt van a legnagyobb baj, hogy nincs segítség, akkor csak a kecske jöhet itt be, mert én a jókot nem szeretem. Reggel este enni adunk, plusz még valamilyen, de most ugye vannak a fiatzások, vannak a máskor a szaporítások nyáron, és erre nagyon kell vigyázni ahhoz, hogy mégis valami legyen. Hasznot nem hajtunk, mert nem fejünk, a bakállatokat vágjuk le, az feldolgoztassa a fiam szaláminak, célnakolbásznak, csinálják, az a legjobb, ami létezik a világon. A kecskéből már az íze szerint a legjobb. Ennyi a hasznunk belőle.
De ez saját használatra, vagy el is adják?
El is adunk belőle, igen. Vannak kuncsaftjai a fiamnak, és azoknak el is ad belőle. Muszáj ezt a számot tartani a pályázat véget. Mennyire nem mentünk volna belé, de ezt muszáj, hogy ennyire felszaporítsuk.
Ez is egy egész emberes tevékenység, de gondolom, hogy a ház körül azért még van munka. Mennyire tudja ezt végezni a kecskék mellett?
Reggel 7 órakor kárékén minden reggel, ha a jó Isten velem van, tüzet gyújtok, kezdek étetni, és a 10-ig meg kell csinálni, mert nekem be van osztva minden, már nem lesz jó a vége. Még abrakolás is van, nagyon-nagyon jó minőségben. Fekete zabot termel a fiam, és az az abrakjuk. Rengeteg a fehérje tartalom. A versenylovaknak is egyik legjobb tápanyag. Van egy lovunk és Gyergyóban, az unokám lovagol, és oda is villeget el, és ezt tartsa a lelket bennék. Már a széna nem olyan jó a minősége. Tönkre vannak a területek nagyon ménve, a gépesítés nagyon megölte, és én látom, hogy ez a nagybani gépesítés nálunk is kárára van. Nem olyan a takormány, mint a minős. A kecske nagyon kényes. Azért jó a kecsketáj, kecskesajt, húsa mindene, mert a kecske a legjobbat eszi még, ha ki van a legelőn. Például itt nagyon jó, már jó lesznek minden, de nem azt teszi meg, amit ő akar, hanem ő azt teszi meg, amit én adok neki, és azt a minőséget csak pótoljuk, hogy legyenek szépek, és ha már vannak, akkor legyen értelme, ha már tartsuk, akkor nem valami szerencsétlen állatokat tartsunk, és busuljuk, hogy mikor lesz velük.
Épp akartam kérdezni, hogy hát annyira értékes a kecsketej, hogy miért nem fejik?
Hát ki fájjen?
Hát ön például.
70 darab kecskét. Sármás úr, ez kicsit sok lesz. Hát fejünk, mert vannak választottak, és a család részére fejünk. Például az unokámnak rossz közérzete volt a szénapóra, gabonapóra, és meg is itt a gyermek, és olyan jól megváltoztatta lelkileg, és mindenféleképpen nagyszerűen bevált ez a rész. Csak ahhoz érti, hogy ide most valakit beállítsak fájni, azért tönkre tegye. Nem lehet értette, nem lehet, ha nem pásztor. Még úgyis probléma volt, amíg kijártak is, mert nem járnak ki, bár vannak télben nyarba, de akkor is tőgyromlások voltak, rengeteg baj volt, úgyhogy nem lehet ezt. Úgy volna jó, ha itt lakna a fiam, és akkor még közben segíteni, mert nagyon szereti őket, és ő aztán még jobban oda van értik. Én a minden nap alatt keményebben fogom őket, ő bubusgassa, ő szereti azért, mert ő hazajön, és akkor jaj, minden, és nehogy valami probléma legyen azért, hogy valamelyik átpusztuljon, vagy valami probléma lesz, úgyhogy az állatóra is állandóan is van, ha valami probléma van.
Meddig lehet bővíteni az állományt, amit még meg is bír?
A 100-ig félmi, hát addig nincsen probléma, de most nincsen hely. Ma így is egy kicsit megszükültünk, nem mindegy, hogy jólétessük, gondozzuk, hanem meg kell a saját helye is legyen. És akkor van nekünk egy jó nagy szín, a régi stallunk, a nagyon-nagyon régi stalló, fél van csap, azért disznót nem tartunk, csak tyúkok vannak. Jól is érzik ők magukat, de én is látom, van, ahol egy kicsit szorosan vannak, de más lehetőségünk nem volt, mert megindítottuk, hogy valamit még tudunk oda, de abból se lett nagyon. Ezeket nem lehet úgy, hogy csak telefonon valahonnan tetessünk, és rendezzünk.
Távmunkában nem lehet őket etetni. Nem,
szó se lehet róla. Ezt ide kell állni mellék.
Hát olyan szeretettel beszél ezekről a kecskékről, hogyha feladnák ezt a gazdaságot, a szíve megszakadna.
Én nem is tudom, mi lenne. Hát jó, hogy van, már azt nem tudom, mit csinálnék. A Hír TV állandó minél.
Marosvásárhelyi rádiót hallgat-e?
Kapcsolva. Igen, a Marosvásárhelyi rádió mindenem, nagyon-nagyon meghallgatom. Mindent nagyon hallgatok. Nagy tiszteletem igazán, és nagyon köszönöm, hogy jött, és hogy tiszteletit tette itt nálam, és még elvárom.
Elhangzott interjúnkban Ábrahám Piroska nagytusnádi kecsketenyésztőt kérdeztük, most Nemes Sándor énekel.
Csak a legény hamisám valahány. Erre néz, arra néz, szava édes, ragadós, mint a méz. Nem csoda, ha a leány feje megszédül, s a legényhez feleségül megy végül. Jó a lány, szép a lány, csak a legény hamisám valahány. Egy kicsit huncutám valahány. Erre néz, arra néz, minden legény csalogat, megígéz. Akkor aztán szidja őket rakásra, hogy a végén ott maradt ő magára. A lány, szép a lány, csak egy kicsit huncutám valahány. Akkor aztán szígya őket rakásra, hogy a végén ott maradt ő magára. Jó a lány, szép a lány, csak egy kicsit huncutám valahány.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mátyás Juditot hallgattuk, jövökedden itt a Gazda Életben, többek között a csíkszentmártoni László Attila fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Komollóról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Erre, erre, most mint erre, haragszik rám, nem néz erre, de csuhaj. Haragszik, mint jár erre, mint van az én ellenemre csuhaj. Erre, mint a marra csupája. Hallra mész, magad marad, ha erre jössz, csókat is kapsz csupája. Hallra mész, magad marad, ha erre jössz, csókat is kapsz csupája. Árok, árok, de mély árok, még az éjjel benne hálok csupája. Az árokból kimászok, villen babám, szóba se állok csupája. Babám, szóba se állok csukolja. Az árokból kimászok, billet babám, szóba se állok csukolja. Az árokból kimászok, billet babám, szóba se állok csukolja.
Madaras Gábort hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.